Híradó délben, jó napot kívánok! A napi gazdaság információi szerint megszületett a megállapodás a kormány és az energiaszolgáltatók között az új gázár képletről. A lap szerint a jövő év elejétől a fogyasztás mennyiségétől függően sávos rendszerben emelkedhet az egyetemes gázszolgáltatói körben a gázára. A legkisebb fogyasztók fél, a legnagyobbak pedig 9%-kal vásárolhatják drágábban a földgázt. A lap úgy tudja, hogy ha a szolgáltatók az árképlet mellett nyereséget érnek el, azt be kell fizetniük a költségvetésbe. Az elért veszteség azonban őket terheli. Az új gázárakról röviddel adásunk után a tájékoztatót a kormány szóvivő. Ma folytatódik és várhatóan le is zárul a jövő évi költségvetés általános vitája az országgyűlésben. A 2011-es büdzsét hétfőn kezdte tárgyalni a parlament. A miniszterelnök akkor azt mondta, egy éve van a kormánynak arra, hogy Magyarország kitörjön az adósságcsapdából, a következő egy évben pedig az is el fog dőlni, milyen lesz az azt követő 10 év. A kormány jövőre 2,94%-os hiánnyal, 3%-os gazdasági növekedéssel és 3,5%-os inflációval számol. Az ellenzéki pártok nem támogatják jelenlegi formájában a tervezetet, ezért több tucat módosító indítványt nyújtanak be a következő hetekben a költségvetéshez. Orbán Viktor szerint ahhoz, hogy Magyarország támogatni tudja az Európai Unió és Oroszország között küszöbön álló nagy történelmi kiegyezést, Közép-Európának speciális bánásmódot és garanciákat kell kapnia a következő években. A kormányfő Párizsban a Nemzetközi Kapcsolatok Francia Intézetében beszélt erről. A belpolitikai helyzetről azt mondta, hogy sajnos a Fidesz nem hitegetheti magát azzal, hogy a programja és a kínált alternatíva nagyszerűsége ragadta magával a magyarokat. Valójában a düh, az elkeseredés, a süllyedés miatti elégedetlenség eredményezte, hogy a Fidesznek kétharmados parlamenti többsége van. Visszavonja a Nemzeti Színház bérlésére vonatkozó szóbeli megállapodást a Budapesti Román Kulturális Intézettel Alföldi Róbert. A Nemzeti Színház főigazgatója tegnap délután még azt írta közleményében, hogy szerinte elősegítheti a két ország közeledését, hogy a románok nemzeti ünnepén, ami egyébként Nagy-Románia megalakulásának és Erdély Romániához való csatolásának 92. évfordulója, a színházban tartsák a magyarországi főrendezvényt. A heti válasz mai számában dokumentumokat mutat be, amelyekkel azt próbálják bizonyítani, hogy Paul Lendvai önkéntes informátorként segítette a Kádár rendszert. Az egyik irat szerint a magyar származású újságíró a bécsi nagykövetségen keresztül jelentette a pártvezetésnek a hazai és külföldi értelmiségieket összehozó 1985-ös ellenzéki csúcsról. Más esetekben pedig beszámolt az osztrák televízióban tervezett műsorairól, és a diktatúra ízlésének megfelelő adást készített 1956-ról. Paul Lendvai a ma reggelben visszautasította a vádakat.
Meg lehet nézni, hogy én hogyan szolgáltam a magyar rezsimet, ami egy hallatlan, ami meg a személyemet illeti. Arról százával vannak az oldalak, hogy engem mindvégig figyeltek. Hogy a magyar diplomaták ma, vagy akkor, vagy más diplomaták mit jelentenek, hogyan kommentálják, az ők tudják, nem az én dolgom, én ezzel nem foglalkoztam.
Egy ukrán-magyar cigarettacsempész bűnszervezet tagjait helyezte előzetes letartóztatásba hajnalban a Vámis pénzügyőrség. Az akcióban a pénzügyőrök 15 helyszínen tartottak házkutatást, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki a bűnszervezet tagjait. A bizonyítékok alapján a csempészek az elmúlt 2 évben megközelítőleg 640 ezer doboz cigaretta bejuttatásában és értékesítésében működtek közre, amelynek értéke eléri a 400 millió forintot. Hárman meghaltak, hárman pedig súlyosan megsérültek egy éjszakai balesetben a Lágymányosi hídon. Egy személyautó a forgalomban szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött a posta egyik tehergépkocsijával. A személyautóban hárman azonnal meghaltak, a másik 3 utas közül egyet életveszélyes, 2 súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az áldozatok és sérültek valamennyien fiatalok, a hírek szerint 90-es születésűek. Egy hónapon belül kell eldönteniük a kolontári és a devecseri gazdáknak, hogy eladják-e az államnak a földjüket, csereterületet kérnek, vagy beszállnak az energiaültetvények telepítésébe. Kolontár határában kísérletképpen kijelöltek egy 1 hektáros területet, hogy megnézzék, kihajt-e a rozs. Ha igen, akkor energiafűz kerül majd a helyére, amellyel a települések fűtését biztosíthatnák. Az iszapkárosultak ma délig kérhettek támogatást a nem lakóépületekben keletkezett károk enyhítésére. A bútorokra és egyéb berendezésekre háztartásonként 500 000, a ruhák pótlására pedig személyenként 200 000 forintot igényelhetnek. Ingyen belépőket ad a Fürdőszövetség a vörösiszap kármentés résztvevőinek. Emellett 500 000 forintot utalnak a fürdők a Magyar Kármentő Alapba. A részletek Pécsről.
A belépőket tűzoltók, mentők, rendőrök és önkéntesek kapják, akik szabadnapjaikon is Devecser és Kolontár térségében dolgoznak. A felajánlás célja, hogy a mentésben résztvevők pihenjenek, kikapcsolódjanak és megelőzzék az esetleges betegségeket. Összesen több mint 1000 alkalom szerepel a felajánlásban, amit a katasztrófavédelem vezetőjének juttattak el. A Gyugyi gyűjtemény 10.000. látogatóját köszöntik ma Pécset. Az Egyesült Államokban élő műgyűjtő zsolnai porcelánokból álló gyűjteményének a Zsolnai Kulturális Negyedben található Sikorszky ház ad otthont. A Zsolnai Aranykora című kiállítás olyan egyedi darabokat tartalmaz, amelyek a gyár egyik legsikeresebb korszakában születtek. A porcelánokat a tulajdonos tavaly a piaci ár feléért, 1,3 millió euróért, mintegy 360 millió forintért adta el Pécsnek. A kollekció megvásárlásához és a kultúrfővárosba szállításához az önkormányzat hitelt vett fel. A gyűjtemény berendezésének költsége eléri a 600 millió forintot.
Családi környezetbe kerül Jancsika, az a kisfiú, akit a szülei hónapok óta nem vittek haza a szegedi klinikáról. A békési önkormányzat közleményében azt írta, a gyereket kiengedik a kórházból, ahol édesanyja hagyta még 8 hónappal ezelőtt. A részletek Szegedről.
Jancsikát családi körben helyezik el. A gyámhatóság elrendelte a kisfiú védelembevételét, és azt is vizsgálták, hogy a tágabb családban van-e olyan, aki alkalmas a gyerek ellátására. A híradó úgy tudja, Jancsikát egy közeli rokon viszi haza néhány napon belül Békésre. A szívbeteg kisfiút 3 napos korában hagyták magára szülei a szegedi gyermekklinikán, azóta a kórház ápolói nevelik. Házat kapott az önkormányzattól az a szentesi család, ahol a legkisebb gyermek egy igen ritka izomsorvadásban szenved. A család régi bérlakása nem volt alkalmas a megfelelő ápoláshoz, ezért kellett nekik segíteni. Az új helyen már steril környezetet tudnak biztosítani. A hőmérsékletnek és a páratartalomnak az egész lakásban egyenletesnek kell lenni, a kisfiút ugyanis óvni kell a fertőzésektől.
Vargáig először érkeznek az új házba. Sebastiannak, a legkisebb gyereknek betegsége miatt gyakran napközben is szüksége van a lélegeztetőgépre.
Ez lesz a szebike szobája, meg a pályi anyáé, és akkor ez meg a Maxié lesz.
Eddig 6-an éltek egy 2 szobás önkormányzati bérlakásban.
A negyedik emeletről ezeket a gépeket, akármennyire modernek, mobilok, ezt lecipelni egy anyának még plusz mellette 3 gyerekkel, tehát ezt mi nem tudtuk neki megadni. Ez fizikai képtelenség.
Nem mehet közösségbe, játszótérre. Ezért figyel fel a családra gyeneságot a doktornő. Ő kérte az önkormányzatot, hogy segítsen.
Meg Szevasztján majd itt fog tudni kinni játszani.
A kisfiúnak steril környezet kell, a hőmérsékletnek és a páratartalomnak az egész lakásban egyenletesnek kell lenni, ezért nincsenek ajtók sem a helyiségek között.
Minden fertőzéstől óvni kell a gyermeket, tehát egy olyan belső burkolatokkal kell rendelkezzen a lakás, ami könnyen takarítható, nem poros, allergénmentes.
Az önkormányzat a szülőkkel együtt választotta ki ezt a kertes házat.
Alig várom, hogy ide költözik.
Te is örülsz neki, ugye?
A vételár kb. 10 millió forint körül volt, és ehhez kapcsolódott 3 millió forint körül az átalakítás és felújítás költsége.
És a ritka pillanatok egyike, amikor Sebastian mosolyogva, önállóan jár, segítség nélkül.
Gyere!
Csipkártyás beléptető helyeztek üzembe a Kazincbarcikai gimnáziumban. Ez a rendszer a késés időtartamát is bejegyzi a digitális naplóba. Részletek Miskolcról.
A beruházás egyedisége abban rejlik, hogy a csipkártya később ebédjegyként is szolgál. A 4 millió forintos beruházást az iskola önerőből finanszírozta, a továbbiakban pedig az önkormányzattól vár segítséget.
Még szokják a diákok a beléptetést, de örülnek a fejlesztésnek.
Szerintem nagyon hasznos, bár minden diáknak új, és meg kell szokni, meg a tanári karnak is, de szerintem nagyon nagy fejlődés az iskolának.
A 5000 diák és a tanárok ki- és belépése könnyen ellenőrizhető, ugyanis az adatokat digitális naplóba rögzítik.
Jobban rendszerezve van a diákság a ki- és bejárásban, nem lehet lógni az iskolából. Mondhatni hál' Istennek, hogyha a tanári kar szempontjából nézzük ezt a kérdést.
A digitális napló az internetről is elérhető, így a késésekről, hiányzásokról is automatikusan értesülnek a tanárok, a tanulók és a szülők is.
Minden adatot, minden kapcsolattartást a digitális naplóval fogunk lebonyolítani, ezt összekapcsoljuk a beléptető rendszerrel, és innentől kezdve a beléptető rendszer automatikusan beírja hiányzónak a diákot.
A csipkártyás beléptető rendszer csak a fejlesztés kezdete.
Szeretnénk ezt a technikát összekapcsolni azzal, hogy éjszaka az udvaron az idegenek mozgását figyelje, vagy esetleg a bejövőket figyelje egy kamera. Ennek technikai akadálya nincsen.
A 4 millió forintos beruházást az iskola önerőből finanszírozta. A továbbiakban pedig az önkormányzat támogatására számítanak.
A következendő időszakban a Ságvarendre gimnáziumnál a sport lesz a frekventált terület, ahova a támogatást, illetőleg a pályázati lehetőségeket megnézzük, hiszen rengeteg élsportolója, illetőleg tömegsportban is nagyon gazdag maga az iskola.
Ezt a sportpályát is fejlesztenék a jövőben. A pénz egy része már a gimnázium rendelkezésére áll, a hiányzó összeget a várostól remélik.
Tömeges mértéket ölt a tüdőgyulladásos megbetegedés Borsodban. Az orvosok tapasztalata szerint a vírus elsősorban a gyerekeket támadja meg. Az elmúlt hetekben 3-4-szer annyian mentek orvoshoz tüdőgyulladásos tünetekkel, mint korábban. Járványról azonban még nem beszél az ANTS. A betegséget okozó vírus jól reagál az antibiotikumos kezelésre, és eddig súlyos szövődményeket sem észleltek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy kisgyerekekkel a következő hetekben ne menjenek zsúfolt, zárt helyre a szülők.
Összecsapások voltak Athénban az 1973-as levert diáklázadás évfordulóján. Fiatalok kövekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak. 50 embert őrizetbe vettek. A tüntetésen a megszorító intézkedések ellen is tiltakoztak.
Több mint 20 ezeren vonultak föl a görög főváros központjában, hogy megemlékezzenek a 37 évvel ezelőtti diáklázadásról. A katonai hunta elleni tiltakozású szervezett lázadást kegyetlenül leverték 1973-ban. Még ma sem lehet tudni, hogy hányan haltak meg az utcai harcokban. A megemlékezés nem sokáig volt békés. Fiatalok egy csoportja kövekkel és fáklyákkal dobálta a rendőröket. A támadást könnygáz és hanggránátokkal viszonozták a rendőrök. Több fiatalt meg is vertek. 50 embert őrizetbe vettek. Egy diákot kórházba vittek égési sérülésekkel. A demonstráción munkások és nyugdíjasok is részt vettek, hogy tiltakozzanak a megszorítások ellen. A görög kormány ma terjeszti a parlament elé a jövő évi költségvetést. Az Európai Unió és a Nemzetközi Valuta Alap takarékossági intézkedéseket vár el cserébe azért a 110 millió eurós hitelért, amelyet Görögországnak adott.
Szigorították az ellenőrzést Haiti és a Dominikai Köztársaság határán, hogy megakadályozzák a kolera terjedését. A Dominikai Köztársaságban tegnap észlelték az első megbetegedést, egy haiti vendégmunkást kellett kórházba vinni. Az ugyanazon a szigeten fekvő Haitin az elmúlt hetekben 17 ezer embert kezeltek a betegséggel, de a segélyszervezetek szerint ennél jóval többen kapták el a kolerát. 7 év óta az első ember fertőződött meg a madárinfluenza vírusával Hongkongban. Egy 59 éves nőt szállítottak kórházba súlyos állapotban. Kiderült, hogy H5N1 vírussal fertőződött. Egészségügyi szakemberek azt vizsgálják, hogy Hongkongban vagy máshol kapta-e meg a fertőzést, az asszony október végén egy hétig Kínában járt. A madárinfluenza vírusa először 1997-ben ütötte fel a fejét Hongkongban. Az akkoriban Kínához tartozó területen minden baromfit levágtak. A vírus okozta betegségbe 6 ember halt bele. Most időjárás jelentés következik, azután sporthírek és a Kárpát Express. Híradó legközelebb 16:30 lesz. Én köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!
napot kívánok, kedves nézők! Tovább folytatódik az enyhe novemberi idő, habár az a zavartalan napsütés, ami a korábbi napokban már hozzászokhattunk, az már nem tér vissza itt az elkövetkező időszakban, hiszen nagyon sok felhő látható Közép-Európa felett a műhold felvételünkön, de a felhők mozgásából látszik, hogy továbbra is déli-délnyugati az áramlás itt felettünk, ezzel pedig tehát nedves levegő érkezik fölénk, azonban a levegő hőmérséklet tehát meglehetősen enyhe, így körülbelül 3-5 fokkal továbbra is enyhébb idő várható, mint az ilyenkor szokásos. A légköri frontok tehát itt húzódnak közvetlen közelünkben. Ez a légköri frontrendszer azért lassanként távolodik a Kárpát-medencétől, helyét átmenetileg majd szárazabb levegő veszi át, de itt megjelent ismét egy mediterrán ciklon, ez pedig majd a hét utolsó napján fog megérkezni hozzánk, akkor hoz majd változékony időjárást. Most az előttünk álló délutánon általában erősen felhős vagy borult idő várható, csak nagyon kevés helyen szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet. Többfelé erősen párás, ködös marad a levegő, helyenként szitálás is előfordul, illetve az északkeleti országrészben több helyen még átmenetileg, főként a délután első felében eső, zápor eső is várható. A hőmérséklet csúcsértéke pedig általában 10 és 15 fok között alakul. Az éjszakai órákban is sok lesz felettünk a felhő, és nagyon sok helyen erősen párássá, ködössé válik a levegő, helyenként továbbra is kialakulhat kötszitálás, majd valamikor az éjszaka második felében délnyugat felől érkezik egy újabb csapadékzóna, akkortól számíthatunk tehát újabb esőre, zápor esőre, főként ebben a térségben. A legalacsonyabb hőmérséklet pedig általában 3 és 8 fok között alakul. Holnap napközben ez a csapadékzóna lassanként tovább mozdul majd keleti, észak-keleti irányba. Így tehát a nap második felében a délnyugati területeken már fölszakadozhat rövid időre a felhőzet. Másút jellemzően borult, csapadékos idő várható, helyenként tartósan megmaradhat a köd. És a Dunától keletre eső területeken is nagyrészt borult idő várható, sokfelé kisebb esővel, zápor esővel, a legenyhébb idő pedig a keleti, dél-keleti ország részben várható. A következő napokban is sok felhő lesz felettünk. Szombaton ráadásul az ország legnagyobb részén tartósan borongós, párás idő várható, helyenként előforduló szitálással. Majd egy újabb csapadékzóna valamikor vasárnap érkezik meg, hétfőn több helyen várható az országban jelentős mennyiségű csapadék. A hőmérsékletben azonban egyelőre lényeges változás nem várható, viszont megsúgom önöknek, hogy a jövő hét közepén erőteljes lehűlés kezdődik. Köszönöm figyelmüket, kedves nézők, viszontlátásra!